Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen tartott kétnapos mesterkurzust október végén Fülep Márk, budapesti fuvola művész. Előadásán 17 diák vett részt. Zömében Ioan Bogdan Stefanescu fuvola tanár osztályából. Köztük volt a harmadéves Borzási Dávid is, aki kérésünkre hangszerével bejött a stúdiónkba, és bemutatta, hogy mit tanult a budapesti fuvola művésztől. Fülep Márkkal és Ioan Bogdan Stefanescuval Forró László beszélgetett. Tartsanak velünk!
Egy év leforgása alatt már másodszor tart mesterkurzust Bukarestben Fülep Márk. Miben áll egy mesterkurzus? Miért van szüksége a diáknak, tanárnak ilyesmire?
Egy ilyen kurzus meghatározó annak is, aki tanít. Tehát a mesterjelző az lehet egy kicsit túlzás is, abban az értelemben, hogy igazán egy kiforrott munka úgy alakul ki, hogyha a tanár és a diák folyamatos munkaviszonyban van, és egy hosszú időn keresztül dolgozik, és valóban egy tanítványnak a tanárja így mesterévé válik. Egy fuvolaóráról való találkozás a diákokkal alkalmi partnerekké teszik a tanárt is, és diákot is. A növendégek is mesteri fokozatba kerülnek ilyenkor, ha szabad úgy mondanom, mert koncentráltan játszanak. És van fél óra, szerencsésebb esetben esetleg picit több, hogy nagyon koncentráltan fuvolázzon, apait anyait beletegyen, rögtön mestertanítványokká is válik, hogyha ezt ilyen magas nívóval kell ellátni. Úgyhogy én köszönöm ezt a hozzáállást. Tulajdonképpen én egy utamon megtapasztalt tudást kell, hogy megosszak velük ilyenkor, és nagyon jó az általam megtapasztaltakból adni nekik egy csokrot és kis útra valót a találkozás alkalmával. Ugye ez úgy születik meg, és az inspirálja maga, hogy másokat hallok. Tehát másféle fuvolázást hallok, egy más kultúrkörből való fuvolázást hallok, egy fantasztikus jó osztályt hallok itt a bukaresti professzor Stefanescu fuvolás növendékeiben, úgyhogy ez engem inspirál. A találkozó alkalmi jellege nemesíti az előadásokat, és késztet engem is összeszedett, koncentrált tudás továbbadásra. Úgyhogy ez valóban mindenkinek öröm, és tényleg hozzá kell tenni azt is, hogy jó növendék esetében, és egy nyitott hallgató növendék esetében ezek a percek is felértékelődnek. Tehát tényleg koncentráltabban a mesteribbé válik az ő játékuk is, meg a figyelmük is. És nekem nagyon öröm, hogy ezt a figyelmet, ezt megkaptam májusban is, meg most is, mert barátságból születtek ezek a találkozók. A májusi bukaresti Magyar Intézetben volt, az intézet szervezésében, és ezt már gyakorlatilag Borzási Dávid hallgatón keresztül jött létre itt már az akadémián. Meg hát azért ugyanígy segítette a Bara Hajnalka is az intézetből, a professzor örült neki, mert egyébként akkor csak két fuvolást hallgatta minden, talán pont a két magyart, és akkor most jöttek szépen sorban románok is, és nagyon hálás vagyok Borzási Dávidnak is, hogy ő tolmácsolt és fordított egyenesen románra, úgyhogy ez a koncentrált találkozó az, ami mindenkinek nagyon jó és nagyon építő jellegű. Ha én otthon vagyok, és otthon tanítok folyamatosan, és magyar fuvolásokat hallok, akkor az ember abból a körből nem tud kijönni. Tehát a saját növendékeim is tudom már a hibáit. És ez engem is inspirál, nekem is feladatot ad, hogy én vajon mit tudok mondani akkor, hogyha más problémákkal találkozom, és más megoldásokkal. És volt olyan, amire azt mondtam, hogy ezt nem így csinálnám, vagy így még nem hallottam, de ebben az esetben ez jó. És volt olyan is, amikor újat mondtam. Persze a mesterkurzus lényege az, hogy kipellérozni azt, hogy az ember újat mondjon, és ők újat kapjanak. Ott, ahol nagy a bólogatás, az ember nyilván nem megy tovább. De ott, ahol érdeklődés van, vagy felcsillannak a szemek, akkor arról meg többet kell mesélni, mert akkor az nekik új. És én pont ugyanezt csináltam, amikor hallgató voltam, akkor minden újra mentem, és mindenkitől kap az ember valami újat. És miután itt minden növendék más, mindenkinek más az egyénisége, bizony én is sok újat tapasztalok, és akkor az ember úgy másképp próbálja megfogalmazni azt, ami hasznos. Hát remélem, hogy mindenki több tudással és megelégedve távozott az órákról.
A mesterkurzusokon a vendégtanár hozza a repertoárt, vagy a diákok?
Mindenképpen a diákok. Ez egyébként többféle fázisban lehet, mert valaki olyan művet hozhat, amit már nagyon jól tud. Akkor hozhat olyan művet, amit már tanulás alatt van, tehát alakítható, és hozhat olyan művet, ami friss, tehát nagyon új. Nemrég nyitotta ki, tehát teljesen tiszta lappal indul a tanár is, és akkor mondja az első instrukciókat, már rögtön látom, hogy segítség kell, mert nem tudja, hol vegyen levegőt, nem tudja, hogy az a trilla hogy van. Tulajdonképpen ez nem annyira szerencsés, amikor nem készül annyira, tehát azért a készület azért az jó, ha megvan. És szerencsésebb hallgató az, aki több darabot is hoz, többel is készül, mert akkor esetleg a tanár is választhat kedve szerint, vagy akár ő is éppen a napi kedve szerint. Ez azért a hallgatókra van bízva. Itt mindenki egy művet hozott, de azt azért komolyan szorongatta a kezében, és azzal a szándékkal, hogy most ugye október vége felé vagyunk, úgymond talán az első szorgalmi időszak vége felé közeledünk, úgy félúton az első fél évben, hogy legyen ebből a műből már valami. Tehát ezek azért olyan 60-70%-ban úgy azért már úgy mentek nekik. Nyilván nem én diktálok, lehet megfordítva is, meg nagyobb kurzusokon esetleg előfordulhat. Amikor két diák ugyanazt akarja hozni véletlenül, az nem jó a tanárnak, hogy még egyszer elmondja, mert megy az idő, meg a hallgatóknak sem feltétlen jó, mert általában hallgatják egymást. Akkor most ugyanarról a műről még egyszer ugyanazt meghallgatni, ez talán nem annyira hasznos dolog. Az a hasznos, hogyha jegyzetelnek és átadják egymásnak a tudást. Egyébként meg ebből én is tanulok, mert így ismertem meg egy nagyon jó román darabot, Sigismund Toduca szonátáját, akiről én nem hallottam, de megtudtam, hogy Toduca egy híres román zeneszerző, és hogy egy jelentős műve volt az, amit játszott a hallgató. Úgyhogy ez nem született volna meg bennem, ez az élmény, hogyha nincsen megadva az a lehetőség, hogy bármit játszhatnak. Úgyhogy ez is jó egy ilyen találkozás alkalmával.
Fülep Márk budapesti fuvola művészt Forró László kérdezte.
Thank you.
Stúdiónk vendége Borzási Dávid, harmadéves fuvolaszakos hallgató a Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen. Mit hallottunk, mit fuvolásztál el?
Carl Philipp Emanuel Bach ámor szóló szonátájának az első tételét adtam elő, melyet alkalmam volt együtt tanulni Fülep Márk fuvola művésszel a mesterkurzus alkalmával.
Ezt a darabot te választottad, ki te vitted Fülep Márknak? Miben kérted a segítségét?
Segítségét kértem elsősorban az előadásmódban, ugyanis minden fuvola tanár, vagyis minden ember másképp gondol egy bizonyos művet, minden tanár egy másik értelmezésben adt, és kíváncsi voltam az ő véleményére. Emellett kíváncsi voltam arra, hogy milyen technikai lehetőségei vannak, tehát a darab által hogyan fejleszthetem a technikai tudásomat.
Ez egy 18. századi darab, mit kell tudni róla?
Carl Philipp Emanuel Bach, ő maga is tudomásom szerint fuvolista volt. Édesapja, ugye Johann Sebastian Bach is írta számára pedagógiai célzattal szonátákat, fuvola szonátákat. És ez a darab az egyik legjelentősebb fuvola mű a korszakból, a preklasszicizmusból, a klasszicizmus korszakából.
Milyen volt ez a kétnapos mesterkurzus? Érdekes volt-e? Szükséges-e?
Egy nagyszerű élmény, minden tanárral egy nagyon különleges élmény találkozni, egy idegen tanárral, úgymond. Mondjuk Márk nem volt annyira idegen, mivel Márkkal már volt szerencsém találkozni idén májusban, mikor a Bukaresti Balassi Intézet szervezett ugyanígy egy mesterkurzust, ott volt szerencsém vele megismerkedni. Egy nagyon különleges fuvolista, mind technikailag és mind előadási szempontból rengeteget tanultam tőle, tehát nagyon hasznos volt a számomra.
Jón Bogdán Stefanescu, ő az évfolyamnak a fuvola tanára, és ő sok vendégtanárt hív Bukarestbe.
A tanár úr mindig is fontosnak tartja a mesterkurzusokat, tehát akárhányszor egy másik fuvolista jön Bukarestbe, és kapcsolatba kerül vele, ő azon munkálkodik, hogy meghívja, ha csak néhány óra erejéig is egy mesterkurzusra. Fülöp Márk szerencsére abba a periódusba jött meg, mikor a Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen folyt egy nemzetközi kortárzenei fesztivál. Ezen a rendezvény sorozaton a tanár úr fuvola osztálya is részt vett, Jón Bogdán Stefanescu osztálya, ugye köztük én is, és erre alkalmunk volt Márkot is meghívni, aki szeretettel eljött erre a koncertre. Bemutattuk a tanár úrnak, a tanár úr nagyon örült ennek a találkozásnak, és reményét fejezte ki, hogy lesz még alkalma meghívni őt egy mesterkurzusra hozzánk az egyetemre, és ugye úgy alakultak a dolgok a Balassi Intézetben is, hogy sikerült ezt megvalósítani.
Borzási Dávidot hallották. Most Jón Bogdán Stefanescu, a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem fuvolatanára válaszol Forró Lászlónak arra a kérdésére, hogy miért tartja fontosnak egy olyan kétnapos mesterkurzust, amilyent Fülep Márk budapesti fuvolista tartott.
Orice întâlnire a studenților cu un flautist profesionist este binevenită.
A diákoknak bármilyen találkozás jót tesz egy hivatásos fuvolaművésszel. Ők engem, mint tanárukat már megszoktak, ezért jó, ha néha vannak ilyen találkozók. A vendégtanár előadása mellett a diákoknak alkalmuk nyílik egymást is meghallgatni, sőt, a párhuzamos osztályból is jönnek fuvolások ezekre az órákra. Végeredményben mindenkinek hasznos egy ilyen találkozás. A tanárnak alkalma nyílik arra, hogy megismerje, mi történik egy másik szomszédos országban, és meglássa, milyen színvonalon folyik ott a fuvola oktatás. Fülep Márk kiváló fuvola művész. Szerencsének tartom véletlenszerű találkozásunkat. Magyar diákjai mutatták be őt nekem a Kortárzenei Fesztiválon májusban, amikor részt vett egyik előadásomon. Akkor adott nekem egy CD-t, amelyet meghallgattam, és kiválónak tűnt. Amit ő csinál, az valóságos showműsor, ugyanis cimbalom, kaval, meg számos nálunk is ismert népi hangszer kíséretében, tilinkán és különféle népi hangszereken játszik. Csodálatos a hangszerelés. A Bukaresti Magyar Intézet pár hónap leforgása alatt másodszor hívta meg Fülep Márkot a román fővárosba. Ennek köszönhetően tartott mesterkurzust diákjaim számára. Fülep Márk előadó művészi színvonala mellett nagyon készségesen tanítja a fiataloknak mindazokat a titkokat, amelyeket ő az idők során elsajátított. Márk nagyon jó fuvolistáktól tanult, én is megismertem őket több évvel ezelőtt. Ilyen például a világhírű Matuz István fuvolista és fuvola zeneszerző. Úgy gondolom, hogy ez a két nap nagyon hasznos volt a diákjaimnak. Ki kellett ugyanis bújniuk abból az őket körülvevő toronyból, amelyet a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem jelent nekik. és olyan helyzetbe kellett kerülniük, amely felfedi, hogy mi történik a szakmában a határainkon túl. Fontos, hogy az ilyen rendezvények által megtapasztalják, milyen a tudásszintjük jelenleg, és milyen szintre akarnak eljutni. Végeredményben a mesterkurzusok célja az, hogy közvetlen párbeszéd jöjjön létre egy a hazai egyetemtől eltérő környezettel, és tudatosítsa a diákokban, hogy milyen célokat kellene elérniük a jövőben.
Și de a realiza ce ținte ar trebui să atingă în viitor.
Jón Bogdán Stefanescut, a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem fuvolatanárát Forró László kérdezte. A következőkben Fülep Márk budapesti fuvolaművész Moldvai Tilinkót ad elő. Adásunk folytatásában, kedves hallgatóink, Új János, nyugalmazott történelemtanár, Arany János és Arad című könyvének bemutatójáról lesz szó. A legenda szerint Arany János maga is bevallotta, hogy nem volt utazó típus. A bánságban vagy Erdélyben például sosem járt, de Aradra eljutott. A 200 éve Nagyszalontán született és 135 éve elhunyt költő, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a Hajdúváros jegyzőjeként a nemzetőrség megszervezéséért felelt. Rövid, kéthetes aradi tartózkodásának emlékeit foglalta kötetbe Új János. A szerző is elismeri, hogy az október végén bemutatott könyve inkább helytörténeti, semmint irodalomtörténeti jelentőségű, és a fellelhető kevés forrás felkutatása a szertefoszló emlékek csokorba szedése jelenti az izgalmat benne. Új Jánossal az aradi könyvbemutató után beszélgetett Pataki Lehel Zsolt.
Ez elsősorban helytörténeti, vagy inkább irodalomtörténeti kutatásokat, vagy tanulmányokat, írásokat tartalmaz.
Ez helytörténeti kiadvány. Amikor egy évvel ezelőtt tudomást szereztem arról, hogy 2017 aranyév lesz, azon gondolkoztam, hogy mi is le kéne tegyük valamit ehhez az ünnephez. Hát Arany János élete lényegében 5 településhez kapcsolódik, ugye Nagyszalonta, Nagyvárad, Debrecen, Nagykőrös és Pest-Buda. Még megfordult néhány helyen, az olyan véletlenszerű volt. Na, ilyen véletlenszerű volt az aradi jelenléte is. Ő maga elismeri azt, hogy se bánságba, se Erdélybe be nem tette sohasem a lábát, nem volt egy utazó típus. Na most ez a bizonyos aradi jelenlétről már elsőként Rozvány György, Arany János kortársa írt, utána ezt feldolgozta Dánieli Szendre, Aradról Ficai Dénes is írt róla, és benne van a Petőfivel folytatott levelezésében is. Tehát erről lényegében újat lehetetlen mondani. Legfeljebb azt, hogy az ember pontosít egy utcát, vagy pontosítja a hidat, amelyet a nagyváradi nemzetőrök felgyújtottak, ugyanis akkor ő Nagyszalonta jegyzője volt, és mint jegyző feladata volt a nemzetőrség újoncozása és felállítása, és a második nemzetőr századdal jött ide Aradra november 4-én, és két hetet tartózkodott itten. Sok hónapba tellett, amíg utána néztem, hogy a fizikai jelenléten kívül Arany János szelleme miként volt jelen itt a városban. Hogyan emlékeztek meg róla 1882-ben, amikor halálának alkalmával rendeztek itt egy emlékműsort, amelyre meghívták a már említett Rozván Györgyöt, tartott a Városháza dísztermében egy nagyon sikeres előadást, zsúfolásig megtelt a terem. Úgy írja a korabeli sajtó, hogy a földszintet a hölgyek foglalták el, a karzatot a fiatalok, és a férfiak pedig körben álltak, annyian voltak, minimálisan 300 ember, de inkább több, akik elfértek ott. Erről írt naplójában Márki Sándor is, a gyulai levéltár adta ki a naplóját, erről írt Rozvány, azt is fel lehetett lapozni, és erről írtak a helyi lapok is. Ez volt az első mondjuk olyan dolog, amit a nagy közönség nem igen ismert. És utána elővettem a Kölcsei Egyesületet, és a Kölcsei Egyesületnek a rendezvényei között kikerestem azokat, amelyek Arany János évfordulóval kapcsolatosak voltak, aztán a Tóth Árpád irodalmi kört, amely idén márciusban megemlékezett Arany János születésének 200. évfordulójáról. Aztán előszedtem azokat az újságokat, amelyeket megtaláltam, sajnos el kell mondanom, hogy eléggé hiányosak, amelyekben Arany János neve szerepel, és Arany János munkáiból vannak részletek. Levéltári nyomok nemigen vannak. Az, ami maradt a régi levéltárból, amely sajnos elveszett, az a Kölcsei Egyesület levéltára volt, abból bizonyos dokumentumokat itt-ott felfedezünk, hiszen elkerült a levéltár 1950-es években a múzeumba, és a múzeumban a folyosón tárolták. Nem akarok csúnyán fogalmazni, de mindenki azt vitt el onnan, amit akart. És amíg onnan átkerült a levéltárba, addig bizony nagyon, de nagyon szétszincálódott. Na ezekből sikerült például egy olyan levelet találnom, amelyben az aradi Kölcsei Egyesületnek a titkára Szőlősi István értesíti Olosz Lajost, a költőt Erdőhegyen, illetve Kisjenőben, hogy meghívták az aradi Kölcsei Egyesületet, hogy vegyen részt a múzeum felavatásán, és arra, mint a Szalontához legközelebb eső személyt, Olosz Lajost kérte fel, Olosz Lajos válaszolt egy cégéres papíron, hogy igenis elmegy, és ott lesz, és annak a papírnak a hátuljára Szőlősi István megfogalmazta a viszontválaszt is, egyrészt megköszönte az Arany János társaságnak, hogy meghívták az aradi egyesületet a múzeum megnyitására, és másrészt pedig megköszönte Olosz Lajosnak, hogy elvállalta ezt. Na hát ez az egyik, de az ember elmegy és megpróbálja az újságokat, az újságkollekciókat, ugye? És mondok egy nagyon, de nagyon szomorú hírt. Aradon lényegében két újságkollekció volt, amely azt mondom, hogy teljes volt 45 után. Az egyik a Jelennek, elődje Vörös Lobogó, és még elődje a Jövőnek a kollekciója, és a másik pedig a megyei könyvtárnak a kollekciója. Nagyon furcsa, hogy például mindkét helyen egyszerűen hiányzik az 1957-es, a születésének 141. évfordulója alkalmával rendezett aradi különböző megnyilvánulásoknak a felsorolása, ugyanis ez az évfolyam hiányzik, és hiányzik az 1967-es is. Tehát mintha szándékosan valaki eltüntette volna. A könyvtárban azt mondták, hogy volt valami beázás, csőtörés, és akkor bizonyos évfolyamok úgy károsultak, hogy nem lehetett rendbeszedni őket. Jó, de pontosan 57 és 67 és a közte nem. Tehát ez hogy úgy folyt rá a víz, hogy pont erre a két év folyamra. A másik pedig a megyei napilapnak a kollekciójában a főszerkesztőnő maga jött le, hogy meggyőződjön róla, és egyszerűen nem találtuk ezt a két év folyamat.
Arany Jánosnak az írói munkásságára volt-e hatással Arad vagy az Aradon eltöltött rövid időszak?
Arany János munkáiban ezt nem köszön vissza, azon kívül, hogy Aradról levelet írt Petőfinek, és Petőfi abba az időben egy héten belül megkapta, még megtörténik, hogy most Aradról Nagyváradra egy hét alatt megy a levél, de akkor egy hét alatt megkapta, és válaszolt is neki. Két ilyen levelet ismerünk, az megvan. A Kritérium könyvkiadó téka sorozatában leközölték, de különben Arany János, nekem itt van három kötetben az összes munkája, Aradról nem írt egyetlen egyet sem.
Új Jánost Pataki Lehel Zsolt kérdezte. Adásunk végén, kedves hallgatóink, moldvai zenét hallhatnak Fülöp Márk budapesti fuvola művész előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!